Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Mennyei felséges Istenünk, meghajolunk a te színed előtt, és magasztalunk téged a gyülekezet közösségében. Légy áldott minden nap megújuló kegyelmedért, jóságodért, melyel hozzánk is közeledsz. Köszönjük neked az ünnepben megtapasztalt áldásaidat, az evangéliumot, hogy nem hagytál minket árván, hanem elküldted hozzánk a vigasztalót, a pártfogót, a Szentlélek Úristent. Légy áldott, Úrunk, azért is, hogy az egész életünk megújulhatott ezen az ünnepen. Új erőt nyerhettünk, hitünkben megerősödhettünk. Kérünk téged, hogy légy most is a mi segítségünk ezen az Isten tiszteleten, hogy teljesen ígédre tudjunk figyelni. Add szent lelked gazdagságát nekünk. Adj megértést, világosságot mindjájunknak. Ragyogtasd fel Jézus Krisztus dicsőségét a mi szemeink előtt is. Az ő érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, Istenek igéjét olvasom közöttetek az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetéből. A 32-től a 35. versig. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáinak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról. És nagy kegyelem volt mindjájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat. Az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. Kedves testvéreim, pünkösd után jó dolog hálaadással visszatekinteni az eltelt ünnepre. Visszaemlékezni az elmúlt hét állomásaira. Felidézni a hallott igéket, üzeneteket, melyeket itt a gyülekezet közösségében értettünk meg, vagy éppen otthon csendességeinkben. Jó dolog ugyanakkor előre is tekinteni. Arra, hogy mi történt a Szentlélek kitöltése után. A feltámadott Krisztusba hívő emberek ezután a nagy pünkösdi ünnep után, ezután a nagy pünkösdi csoda után nem egyénileg élték meg pusztán a hitüket szétszóródva, elválasztva egymástól, hanem keresték egymás társaságát. Közösséget kerestek a másikkal, és a gyülekezetben élték meg a hitüket. Az igében előttünk álló történet a pünkösd után létrejött első keresztény gyülekezet életének egy érdekes jellemzőjét tárja fel, mely példaként és tanúságként állhat a mi számunkra. A figyelmes olvasónak, ige hallgatónak azonnal feltűnhet, hogy a felolvasott sorok, mintha máshol is olvashatók lennének az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben. És valóban a második fejezet végén szintén olvashatunk egy rövid beszámolót az ősgyülekezet életéről hasonló tartalommal. Ez az ismétlés valószínű, hogy nem véletlen, hanem valamit hangsúlyoz, nyomatékosít a számunkra az ige. Bizony, testvéreim, ott akkor Isten munkájának egyik alapvető megnyilvánulása az emberi közösségben az volt, hogy Isten szent lelke egységet teremtett. Ezért könyörgött Jézus a főpapi imában. Ezt kérte, hogy valósítsa meg az Atya az őt követők között. Isten lelke az egység lelke. Helyre állítja a szétszakadt embert, és Krisztusban újjáteremtve egységet ad. Egységet ad Istennel, és egységet ad egymással, a másik emberrel is. Erről olvastunk az igében, hogy a hívők egész gyülekezete szívében és lelkében egy volt. Ennek az egységnek az alapja pedig a közös hit, a közös hitvallás, a feltámadott Krisztusban való hit. Úgy gondolom, kedves testvéreim, hogy az egység ma már az élet sok területén csak álom. Nem törekszenek rá az emberek, sem a közéletben, sem a magánéletben. Sőt, a világban kifejezetten az egyéni érdekek érvényesülésének lehetünk tanúi. Egység hosszú távon lefeljebb, jól megfontolt, közös érdekek miatt alakul ki. És az ige mégis azt mondja, hogy a keresztény gyülekezetet jellemzi az egység. Mégis ez a sokszor megfoghatatlan, nehezen tapasztalható jellemző ott van, és ott kell lennie a keresztény gyülekezetben. Ott van, és ott kell lennie az egységnek. Sokan sokféle módon próbálják munkálni, pedig olyan egyszerű az egész. Egységben lenni annyi, mint egynek lenni a másikkal. Egységben lenni annyi, mint azt jelenti. Az ő öröme, az én örömöm. Az ő bánata, az én bánatom. Oly mértékben együtt tudok érezni vele, mintha velem történnének meg ugyanazok a dolgok, amelyik a másik emberrel. Testvéreim, több ez, mint empátia. Mert ez a szeretet egysége, a testvéri egység, mely Isten gyermekei között kialakulhat. Hangsúlyozom, kialakulhat. Istentől való, nem emberi produktum. Bár kialakításának ápolásán nekünk is fáradoznunk kell. Mégis, hogyan lehetséges hát ez, vetődik fel jogosan a kérdés. Egy olyan korban, melyben az ember teljesen individualizálódik. Hogyan alakulhat ki, erősödhet meg ma közöttünk ilyen testvéri egység? Úgy lehetséges, ha Krisztusban egyek vagyunk. A lélek munkája bennünk a hitet, a hitvallást. Mi lehet a mi közös hitvallásunk? Hiszem, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, életem megváltója, aki halálával és feltámadásával legyőzte a halált, és nekem is örök életet szerzett. Krisztusban lehetünk egyek. Abban a hitben, hogy mindjárt egyformán, egyedül tőle függünk, és hozzá tartozunk. Ő szeretett, és elfogadott bennünket. Ő szeret, és elfogad téged. És így mi is elfogadhatjuk egymást, mert egyenlőek vagyunk Isten szemében, Isten színe előtt. Mindannyiunkért ugyanazt az árat fizette ki. Jézus Krisztus adta halálra érettünk. Testvéreim, miért gyűlölködünk hát? Miért bántjuk hát egymást oly sokszor? Akkor egyek és egyenlőek lehetünk, és vagyunk. És tudom, hogy sok-sok példát lehetne arra hozni, hogyan lettek Krisztusban testvérek egymástól lényegesen különböző emberek. Hiszen nemrég hallottuk a pünkösdi történetet, hogy annyira különböző emberek is egyek lettek Isten lelke által, aki még csak nem is azonos nyelvet beszéltek. Nem, hogy azonos körülmények között éltek volna, azonos országban, és azonos gyülekezetben éltek volna. És mégis Isten lelke elvégezte közöttük csodálatos módon az egységet. Mert Isten lelke olyan egységet képes adni, mely segíthet abban, hogy a legnehezebb élethelyzetekben is hordozzuk egymás terhét, másrészt kiábrázoljuk a világ felé, hogy mi Krisztus teste vagyunk. Igen, testvéreim, ott, az első pünkösdi esemény után, az egység megnyilvánulásának egyik egészen gyakorlati vonatkozása volt, hogy a gyülekezet tagjai kézzel foghatóan kifejezték egymás felé törődésüket. Azt olvastuk, hogy szívük, lelkük egy volt, és vagyonukat sem tekintették csupán a sajátjuknak. Ezen a ponton nagyon sok írásmagyarázó megriad, és sietősen átugorja ezt a szakaszt. A mai embernek beszélni arról, én magam is elgondolkoztam ezen, hogy az ősgyülekezetben az embereknek minden közös volt, bizony nagyon nehéz ez erről ma beszélni, hiszen ma talán az egyik legszentebb dolog a magántulajdon. Hogyan lehetne ennek tiszteletben tartása ellen szólni? Gondolkoztam én is így ezen a mai délutánon. És testvéreim, mégis arra jutottam, hogy nagyon fontos megértenünk, hogyan is zajlott ez az úgynevezett vagyonközösség első pünkösd után az ős gyülekezetben. A Krisztus iránt való szeretet egyértelmű megnyilvánulása az egymás iránt való szeretet. És testvéreim, újra kiemelem, fontos, hogy ne tévesszük szem elől az ige hirdetési alapige címfeliratát. Testvéri közösség a gyülekezetben. Nem akárhol kell ezt megélnünk. A testvéri közösség megnyilvánulása része az, hogy a másik anyagi szükségeit is igyekszünk enyhíteni. És szeretném hangsúlyozni, semmiképpen nem volt szó az általános teljes vagyoni lemondásról, mert első hallásra ezt gondolnánk, de nem erről volt szó. A tulajdonjog nem szűnt meg az első gyülekezet életében sem. Önkéntesen adták el a gyülekezeti tagok vagyonuk részeit, hogy segítsék szükségben lévő testvéreiket. És itt a lényeg az utóbbi megállapításon van. A lélek egységet teremtett a gyülekezetben, melynek része a másik szükségére való érzékenység, az azon való segítés. Nem egyenlő módon részesedtek a gyülekezet tagjai az eladott javakból, hanem szükségeik szerint. Testvéreim, emögött nem az Isten munkája látható, hogy szükségeik szerint. Ez Isten terve az emberre, helyreállítsa. Kinek, kinek az életében legyen szó akármilyen szükségről, hiányról. Isten szeretné azt helyreállítani a mi életünkben. Bármilyen szükségről legyen szó az életedben. És olyan csodálatos, hogy Isten egyénre szólóan, egyénileg közelít felénk. Ami számunkra ma az ige alapján elgondolkoztató lehet, hogy a testvérem életében lehet, hogy éppen engem akar Isten felhasználni. Lehet, hogy rajtam keresztül akarja a testvérem hiányát betölteni. Lehet szó akár anyagi hiányról, akár időről, figyelmességről, szeretetről, erőről, törődésről, melyet a testvéremnek odaszánhatok. Bármi, amiben nekem több adatot és a másiknak hiánya van. Micsoda lehetőség ez, micsoda áldás. Testvéreim, olyan jó lenne, ha úgy tudnánk gondolkozni erről az életről, erről a földi életről, hogy nekünk örök életünk van, nincs vége. Az örök élet távlatába van, ami életünk beleillesztve. És ez micsoda lehetőség, micsoda áldás, hogy így láthatjuk a saját és a másik ember életét is. Bizony, nemrég volt, hogy egy csodálatos bizonságtételnek lehettem tanúja, amikor az egyik lelkész ismerősöm gyülekezetében egy meglehetősen szerény körülmények között élő gyülekezeti tag odament a lelki pásztorához, és elmondta, hogy szinte életveszélyes állapotban van a háza. És főleg a tetővel van gond az ő házának. És amikor elkezdődött az evangelizációs hét, akkor a lelkész hirdette név nélkül egy testvérőnek a helyzetét, és felhívta a gyülekezet közösségének a figyelmét arra, hogy van lehetőség segítségre. És a legnagyobb csoda az volt, hogy az egyre gyarapodó pénzbeli támogatás mellett a harmadik estén egy ács vállalkozó berakta a perselybe a névjegyét. Elmondta, hogy ő szívesen bármilyen segítség, térítés nélkül segít elvégezni ezt a munkát. Azzal segített, amivel tudott. Testvéreim, Isten lelke által itt lehetünk egységben, és Isten lelke által az ő kegyelméből egymás életének. Így lehetünk igazán a részesei. Egymáson keresztül munkálkodhat Isten az életünkben. Figyeljünk hát olyan lehetőségekre és helyzetekre, melyeket Isten készít el a számunkra is, hogy szolgálhassunk a másik felé, akármilyen formában. Testvéreim, ez lehetőség az életünkben. Ragadjuk hát meg, és éljünk vele. Kétségtelen, hogy az ősgyülekezet élete, a testvériség megélése a lélek jelenlétében látványos dolog volt. A kívülállók felfigyeltek erre. Tudjuk, hogy a keresztényeket kedvelte az egész nép. Minden bizonnyal kíváncsiak voltak arra, mi is az ő titkuk. Miért is képesek ilyen boldogan, ilyen szeretetben élni. Igénk elmondja, hogy a lélek munkájaként erőteljes volt az apostoli bizonságtétel a gyülekezetben. Ez volt az, amivel a kívülállók találkozhattak, mikor közelebb kerültek a gyülekezethez. Az apostoli bizonságtétel kiről szólhatott volna, mint a feltámadott Jézus Krisztusról. Őt hirdette mindenki, nem csak a szájával, hanem a tetteivel is. Minden Istennek kedves bizonságtétel középpontjában Krisztus áll, és nem én. Krisztus áll a bizonságtételük középpontjában. Az a Krisztus, aki önmagát áldozta fel népéért, vállalva a kereszthalált, vállalva a szenvedést. A rendszer így működik, jó a testvéreim. Hiteles példás, Isten szerinti életmód, és erőteljes bizonságtétel Isten dolgairól. Nem így indult első pünkösd, hogy az Isten csodálatos dolgairól beszéltek, és ment szájról szára, és ment vitték a népek haza otthonaikba Isten csodálatos dolgait, az evangéliumot. Testvéreim, ilyennek képzeli el az ige alapján, ami Urunk a gyülekezetet. Példás életmód és erőteljes bizonságtétel. És hogyan volt ez ennyire erőteljes és ennyire látványos? Az igénk így zárja. Nagy kegyelem volt mindjájukon. Testvéreim, nem a saját erejükből, hanem Isten lelke erejével. Ezzel a nagy kegyelemmel tudták megélni mindezt. Ez mindannyiunknak, hiszen vágya és szív szerinti szándéka, hogy legyen Isten kegyelme rajtunk, és látható legyen Isten kegyelme rajtunk ebben a világban. Bárcsak árasztaná Isten még inkább kegyelmét, erejét, az ő lelkének gazdagságát mindannyiunkra, és lehetnénk még inkább az ő munkájának kiábrázolói, megjelenítői. Hiszem, hogy Istennél minden lehetséges, és adhat erőteljes, élő, testvéri közösséget, kegyelmének megnyilvánulásait, erőteljes bizonságtételt. Nekünk egy feladatunk van, hogy kérjük tőle mindazt. Ne csak ami a számunkra szükséges, hanem ami a testvérünk számára is szükséges. mert aki kér, az mind kap, aki keres, talál, a zörgetőnek megnyittatik. Zörgessünk hát bátran, erővel, bizakodva, hogy ránk is árad Isten nagy kegyelme. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága atyánk, vágyakozunk arra, hogy az egész életünk a te dicsőségedet szolgálja. Hadd legyen a testünk valóban a Szentlélek temploma. Kérünk, árazd lelkedet gazdagon ránk. Így áld meg gyülekezeti közösségünket is önmagaddal, jelenléteddel. Kérünk, Urunk, hogy te adj tőled jövő egységet közénk, melyben megélhetjük az igazi testvéri közösséget. Taníts meg észrevenni a másik hiányát, és indíts tettekre, segítségre, azok felé, akiknek szükségeit rajtunk keresztül kívánod betölteni. Olyan jó lenne, Urunk, ha bizonságtételünk, a rólad szóló szavaink erővel hangozhatnának ebben a világban, a környezetünkben. Légy áldott, atyánk, hogy te bármit megtehetsz, és te jót tervezel az életünk felől. Cselekedj hát kegyelmesen velünk, és áldj meg minket a te dicsőségedre. Áldj meg bennünket minden léptünkben, minden utunkban. És most könyörögve kérünk, jöjj haza velünk hajlékainkba. Jöjj, beszélj velünk. Nyugtass meg bennünket. Kérdéseinkre adj választ. Gyötrődéseink között adj békességet. Mindezt Szent Fiadért, Jézus Krisztusért kérjük. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.